Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszület. Amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor eljövendő konfirmandusokat megkeresztelünk bennőtöket. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a Szent Keresztség által tagjai legyetek a Magyarországi Református Anyaszent Egyháznak? Ha így van, hangos szóval azt feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy mindent megtesztek azért, hogy megismerjétek az Úr Jézust, és erről készek vagytok vallomást tenni a konfirmációban a gyülekezet színe előtt is. Ha így van, felejétek, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk, áldunk és magasztalunk, Szent Háromság, egy örök, igaz Isten, ezért az úrnapi, vasárnapi Isten tiszteletért, és benne ezért a keresztelésért. Köszönjük ezt az öt fiatal testvérünket. Köszönjük, hogy a szívükbe te magad érleltet, készítetted az igent. És köszönjük, hogy most itt állhatnak előtted, Dicsőítünk, Urunk, hogy ígéd és lelked által Te is itt vagy közöttünk. És most azt tesszük majd, amikor megkereszteljük őket, amire Te hatalmoztál fel. Éppen ezért reménység alatt kereszteljük meg őket, a Te nevedben és a Te nevedért, hogy ők egészen a Tiéd legyenek. Mindenestől, testestől, lelkestől. Add, hogy induljon valami új az életükbe. A keresztény élet, a Krisztust követő élet. Köszönjük szüleiket, nagyszüleiket, szeretteiket. Köszönjük azokat, akik itt lehetnek most velük, és együtt adhatnak hálát ezért a döntésért. Áld meg, amit cselekszünk, Urunk, amikor megkereszteljük őket a Te szövetségi szeretetedbe, és fogadd el őket. Amen. Kérem, hagyd meg a fejed, mondd a keresztneved. Marcel, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Keresztneved? Hagyd meg a fejed. Andrea, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Miriam, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Keresztneved?
Éva.
Éva, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Keresztneved?
Andrea,
keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizzen meg a ti életeteket. Amen. Foglaljatok helyet. Foglaljunk helyet, testvérek. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai igehirdetőnket, Hantos Jenő csepeli lelkipásztor urat és vele érkezett kedves feleségét. Ahogy jeleztük már a gyülekezetnek hetekkel ezelőtt is, ma úgynevezett kanonika vizitáció lesz a Pesterzsébet központi gyülekezetben az Isten tiszteletet követően presbiteri gyűlés keretén belül. A gyülekezet látogatást, ez a kanonika vizitáció, amit minden évben a felettes egyházi szerv megtart minden gyülekezetben, ketten fogják vezetni, az igeszolgáló lelkésztestvérünk és Ardai Janka Solt, külső-kelenföldi gyülekezeti főgondnok. Isten hozta őket, kívánunk áldást munkájukra és az igeszolgálatra. Ahogy szintén hirdettem és levélben értesítettem is róla a kedves szülőket, ma a teljes Isten tiszteletet követően a gyülekezeti kisterembe, innen az én jobb kezem felől lévő, szembe lévő teremben szülői megbeszélést tartunk a konfirmandusokkal és a konfirmandusokkal érkezett szüleikkel, hiszen a reán következő hét a konfirmáció ünnepe lesz. Ez egy rövid megbeszélés lesz, két részből áll, az első részét én fogom elmondani, majd aztán a szülők közül egy valaki átveszi a szót, és az berendezéssel, a díszítéssel kapcsolatos egyéb információkat már ő fogja elmondani. Ez azt jelenti, hogy maga a presbiteri gyűlés és a vizitáció körülbelül egy 10 perccel, negyed órával később kezdődik, mint ahogy az Isten tiszteletnek vége. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Csütörtökön találkozunk legközelebb ige mellett, délelőtt 10 órakor Isten tiszteleten. Csütörtökön este 6 órakor és 7 órakor. 6 órakor a kisifi, 7 órakor a nagyifi biblia órája van. Szombaton lesz a konfirmandusainknak a beszámolója. Régen ezt vizsgának nevezték. Szeretettel várjuk elsőrenden a konfirmandusokat és szüleiket, a gyülekezet tagjait és a presbitereket. Tehát a Reán következő hét szombatja, délelőtt 10 óra. Majd jövő vasárnap lesz maga a konfirmáció, fogadalomtétele a fiataloknak és első úrvacsorájuk. A legnagyobb ünnep a gyülekezet életében, ilyenkor kapunk új egyháztagokat, új gyülekezeti tagokat, örvendezzünk velük együtt, és adjunk hálát ő érettük. Jegyeseket hirdetek, Berkó Lajos református vallású atyánk fia jegyzette, Német Zsuzsanna református vallású hajadont. Házasságkötésüknek a megáldása 2007. május 12-én szombaton délután 4 órakor lesz itt a templomban. Hívjuk a gyülekezet tagjait is, egy presbiter testvérünk leányáról van szó. Akik elmaradtak a húsvéti hála áldozattal, azok azt pótolhatják. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szerettei Gál Istvánt, aki 64 esztendőt, és Szűcs Gyulánét, aki 95 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló hátramaradottaknak. Készüljünk az ige meghallására, keressük ki és énekeljük 480. számú dicséretünket. 480. számú dicséretünknek énekeljük az első 3 versét. 480. számú dicséretünk első verse így kezdődik: ó könyörgést meghallgató édes Atya.
A mi segítségünk jöjjön továbbra is az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, melyet lelkünk épülésére olvasok, a Zsoltárok könyve 40. fejezetéből, s tekintettel a hosszabb ige szakasza a gyülekezet ülve hallgassa végig. Isten igéjét át olvasom a Zsoltárok könyvéből, annak 40. fejezetéből, ahonnan így szól Isten igéje. A karmesternek, Dávid Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved. Nyitott fület adtál nekem. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam, ímé megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat. Jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen. Szégyenkezzen, piruljon mindenki, aki életemet el akarja venni. Riadjanak vissza és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek. Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek rólam. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyodnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlek egy. A kegyelem Isten áldja és szentelje meg az ige hallgatását, szívünk befogadását, annak megtartását. Gyertek és hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük néked, hogy mi várhatunk téged. Várhatjuk szavadat, útmutatásodat, tanácsodat. Köszönjük azt is, hogy várhatjuk segítségedet, gyógyító kegyelmedet, hiszen te gyógyító Úr vagy, testet és lelket egyaránt gyógyítod. Köszönjük néked, hogy várhatjuk a te vigasztalásodat, hiszen tudjuk, egyedül te tudsz vigasztalni, egyedül a te szavad ér el a szívhez a gyász idején, amikor fáj, mert elment az, akit szerettünk, s aki szeretett bennünket, a helye üres, s akárhányszor látjuk, ott van szívünk mélyén az ő hiánya, és az ő szeretetének hiánya. Így légy vigasztalásul azoknak a családoknak, akik az elmúlt héten kísérték utolsó útjára szeretüket. Hadd, hogy a hangzott evangélium, a te örömhíred ebben a bánatban is szívükbe beférkőzzön, és elfogadják, bizonyossá legyenek abban, hogy akik hisznek te benned, ha meghalnak és élnek, és akik élnek és hisznek te benned, azok örökké meg nem halnak. Könyörgünk, Urunk, ígédért, szent lelkedért, hogy világossá tegye előttünk a te üzenetedet, és kérjük a te szent lelkedet arra is, hogy a meghallott üzenet élővé és hatóvá legyen bennünk, hogy 30-szor, 60-szor, 100 annyi gyümölcsöt teremjen életünkben, és hogy ebben ezzel az üzenettel lehessünk hírvivői mások számára is, hogy az ő életük is érintett lehessen, és majd megismerve téged, megtapasztalhassák, hogy te kegyelmes és irgalmas Úr vagy. Minden körülmények között kérünk téged, így áld meg ezt a délelőtti alkalmat, ígédet, az ige hallgatók szívét és életét. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, most pedig Isten üzenetének meghallására készülve énekeljük a 275-ös számú ének első versét. A 275. számú dicséret első verse így kezdődik: az Úristen az én reménységem. Melynek alapján közöttetek Isten szent lelkét segítségül hívva, az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, a Zsoltárok könyve 40. fejezetében, különösképpen a 9-től a 12. terjedő szakaszban így. Abban telik kedvem Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számot, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen. Testvérek, nagyon jó dolog, amikor gyülekezetről gyülekezetre járva megismerjük azoknak a gyülekezeteknek az életét, a szolgálók életét, a szolgálatokat, azt, hogy a gyülekezetben az Úrnak áldása jelen van. Nagyon jó dolog, mert hálát adhatunk azért, hogy sok mindent látunk, ami hasznos és jó, és mi nem tettük, tanulhatunk. Nagyon jó dolog, mert valóságban ott tárul elénk az az ige, hogy akik az Úrban munkálkodnak, azoknak nem hiába való a munkájuk. Hálát adhatunk azért is, mert nyilvánvalóvá válik előttünk, hogy ahol az Úr jelen van, egyesek és családok életében azok kisugárzzanak és elérnek olyanokat is, akik talán távol voltak ettől Istentől és az ő ügyétől. Ebben a Zsoltárban is a Zsoltár író hálát ad Istennek. Ő egy kicsit másért, mint amiért most én hálát adok itt. Ő tudnék az átélt nyomorúság után ad hálát azért, hogy Isten megtartotta, hogy várván várta az Urat és megjelent, és a tőle remélt segítséget megkapta. Bizonyára közöttünk is vannak olyanok, akik még éppen valamilyen nyomorúságban vannak, vagy éppen a gyász szorítja össze szívüket, de ha arra gondolunk, hogy az a kor, amelyben élünk, olyankor, amikor mindenkinek jut valamilyen kisebb, nagyobb mértékű lelki, fizikai vagy szellemi nyomorúság, akkor mindannyian elmondhatjuk, hogy szükségünk van arra, hogy ez az Úr segítsen bennünket, hogy mi is várjuk őt, az ő segítségét, az ő útmutatását, tanítását és lelkének erejét. A zsoltáros megvallja, hogy az Úr meghallgatta az ő kiáltását, az imádságot, és lehajolt az ő hívéhez. És erre felelet a hálaadás. Elgondolkodtam, hogy az ember mikor szokott hálát adni úgy általában. Valami nagy dolog következik be, amire nem számított, főképpen pozitív dolog. Vagy valami csoda történik az életében vagy körülötte. Nemrégiben a rádióban nyilatkozott egy fiatal asszony, aki elmondotta, hogy ő halálos betegségből szabadult meg az Úr és emberi eszközei által. Ő mondotta, most már egészen másképp látom a dolgokat, életem dolgait, egészen apró dolgoknak is tudok már örülni, és a betegség előtt egészen másképp láttam a saját életemet is, annak eseményeit, átértékelődtek életem eseményei. És már-már kimondaná, amit a zsoltáros is érzékeltet, hogy hála van a szívében azért is, hogy apró dolgoknak is tud örülni. Ajándékot kapott az életet. Ezt felismerte, reagált rá, és öröme lett, és nem csak öröme, hanem megtanult hálát adni is. Hol történik ez a hálaadás? Az ige szerint a zsoltáros részéről. A gyülekezetben, a templomban, az Isten házában. Miért emeli ki a Szentíró ezt? Azért, mert a templom az a hely, amely tér és idő által határolt világban van ugyan, de mégis körüllengi a tér és idő nélküli teremtő Úr szelleme, lelkülete, és ott hallik az ő szava, a heroldok az ő szavait közvetítők szájából. És éppen ezért van ott helye és realitása annak, hogy bármi történik ezen a földtekén, vagy a mi életünkben tudhatjuk, hogy arról ő is tud. Semmi nem történik az ő tudta nélkül, egy hajunk szála sem eshetik le a fejünkről az ő tudta nélkül. A történést mindig valamiért engedi, addig, amíg szuverén akarata ájt nem parancsol az eseménynek. Mi is most egy templomban vagyunk, ahol éppen azért vagyunk együtt, hogy hálát adjunk a Pest Erzsébet központi gyülekezet egyévi hűséges és odaadó szolgálatáért, azért, hogy az Úr megáldotta benne való munkálkodást, a lelkész családjának és a gyülekezetet alkotó összes családnak a munkáját, és igazán láthattuk örömmel és háladással, hogy igaz az az ige, nem hiába való a ti munkátok az Úrban. A zsoltáros elénk tárja azt is, hogy döntő tényező, hogy különbséget tudjunk tenni igaz és hamis, hazug és igazmondó között. Idézem a zsoltárt, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. A kevély mögött a héber Ráháb szó áll, amely eredetileg a teremtő Istennel szembeszegülő szörny egyik neve. Így tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy szörnyű dolog, ha valaki tudatosan hazudik, és főképpen azért, mert valami célt szeretne elérni vele. És itt a hazugságot keverő kifejezéssel együtt egy másra a bálványokra utal a zsoltáros. Akikben bíztak az emberek, akikben bíznak az emberek, Isten hiánya révén valamiféle bálványt teremtenek maguknak, és azt kezdik imádni. Legyen az egy élőlény, netán egy ember. Ki nem igazodik a kevélyekhez és a hazugokhoz? Akik sokan felismerik, és meg tudják különböztetni az igazt a hamistól, és főképpen azok, akik félik az Urat, és bíznak benne. Akik félik az Urat, azoknak a szívében a hazugság visszatetszést kelt, és tudják, hogy az Úr látja a szívüket a vesék mélységéig, és tudják azt is, hogy annak következményei vannak, és bíznak benne abban, hogy az Úr a kísértőnél hatalmasabb és erősebb, és megóvja őket ettől a bukástól. Akik az Úrban bíznak, azok abban az örökké valóban bíznak, aki sok csodás tervet vitt véghez, értünk, és ez nincs hozzáfogható szerte e világon. Az az Úr, aki kihozta népét Egyiptomból, Babilonból, asszír megszálló hordáktól szabadította meg népet, akinek segítségével a választott nép nálánál nagyobb népekkel szemben vívott győztes csatákat, és itt nem csak fizikai, hanem szellemi csatákról is van szó, mert az Úr ígérete szerint velük volt, és mert ők az Úr nevébe mentek csatába. Az a kérdés, hogy mi, Istennek mai népe, vajon milyen fegyverekkel megyünk csatába, vagy egyáltalán megyünk-e csatába megvívni a harcot az Úr félelmében és a benne való bizodalomban, vagy történhetik tőlünk minden, közömbösek vagyunk, el vagyunk foglalva magunk sorsának munkálásával, és hogy mi történik ezen túl, nem igen figyelünk arra. Milyen jó, hogy a zsoltáros felismeri, mi a küldetése és a feladata, és elindul, de nem egyedül, hanem az Úr segítségét kérve indul ebbe a harcba. És ő az Úr igazságát ismeri el bűnbánattal, és ami döntő akkor is, amikor bűnük következményeit kell elhordozni, olyat például, hogy idegen országban raboskodtak, vagy akár otthon idegen elnyomók, vagy éppen saját elnyomói által sanyargattak. A földi ítéletet és a földi szabadítást egyképpen magasztalták és tudták, ha szenvedtek is attól, hogy amikor nehéz idők jönnek, annak ők is az okai, és azt nem Istentől kell számon kérni. Vajon ott van-e a mi tudatunkban is, hogy ami sorsunk van, amilyen körülmények között élünk, az nem Istentől fakad, hanem a mi mulasztásaink, bűneink következménye, és nem Istentől kell számon kérni, hanem sokkal inkább ő hozzá fordulni, hogy mi felé fordulva felismerjük az igazat és a hamisat, és az igaz mellé álljunk. Akkor a választott nép tudta, hogy az Isten által törvényben kijelentett akarata szerint élvén boldogok lehetnek. Nem abban a kék madár értelmében való boldogságban, ami a köztudatban van, hanem olyan boldogságban, amelyet nem vehet el senki sem, még a körülmények sem, amelyek között élnek. Nem véletlenül mondja a zsoltáros, boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát. Abba az Úrba, aki tudja a múltat, jelent és a jövendőt is, és aki nem azért teremtette az embert, hogy elveszítse és elpusztítsa, hanem arra, hogy ő dicsőítse és megtartsa. És ebben nem csalatkozhatunk, ebben nem változik az ő akarata, szándéka és célja, ő semmiféle érdektől nem függ, ami miatt változtatna ezen, egyedül atyai gondviselő szeretete az, aminek enged, és ez kizárólag csak az ember javára szolgál. Ahogy Pál fogalmazta meg az ősi gondolatot újra, akik az Istent szeretik, azoknak minden együtt, jó és rossz, nehézség és harmonikus állapot egyaránt javára szolgál azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. A zsoltárás tovább fejtegeti és mondja, hogy boldog az ember, és nem csak azért, mert igazodik az Úrhoz, hanem azért is, mert nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Azért is, mert ahhoz igazodik, akinek mindenek felett való hatalma van, és aki engedelmes. Áldozat helyett engedelmességet kíván az Úr, ezt kívánja övéitől. A Teremtő Isten azért adott fület az embernek, hogy meghallja, és engedelmesen teljesítse Isten parancsolatát, hogy boldog lehessen. Mert többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Aki azért is megy, jön a templomba, mert hálás Istennek azért, amit tett vele, családjával, a kis és nagy családdal, a gyülekezettel, az örömmel jön, örömmel és meggazdagodva távozik. Keleten az volt a szokás, hogy egy kis könyvtekercsre ráírták nyomorúságuk és szabadulások rövid történetét, vagy kőbevésték, és elhelyezték a templomba. Milyen jó lenne, ha mi nem is a könyvtekercs, hanem szívünk hústáblájára írnánk nyomorúságunk és szabadulásunk rövid történetét, vagy éppen könyörögnénk azért, hogy a nyomorúságunk minél előbb véget érjen, vagy könyörögjünk azért, hogy benne bízva, minden körülmények között és ellenére kiegyensúlyozottan meghalljuk az ő szavát, akaratát, és cselekedjük azt. Mi a zsoltáros üzenete ezen keresztül, amely érvényes a ma Isten gyermekeinek is? A keresztény ember, aki Jézus Krisztus szerint tájékozódik ebben a világban, annak a számára, azaz nekünk, minden körülmények között és ellenére hálásaknak lehetünk Istennek, mert még nem mondhatjuk, hogy bűneink, mulasztásaink ellenére való tetteink szerint ítéltettünk meg. Azaz még tart a kegyelmi idő. És ami történik, az nem csak azért vannak, és azért történik, mert vannak kevélyek, gőgösek, nagyravágyok, pénz- és hatalomvágyok és hazugok, azért is, mert mi magunk nem tettük meg azt, amit megtehettünk volna, vagy megtehetnénk. Nem volt életünk elég hiteles, hogy más megkívánja ezt a tiszta életet, amelyet a krisztusi etika és erkölcs szerint élünk. Vagy mi magunkban is megvoltak azok a törekvések, hajlandóságok, amelyek nagymértékben már nem csak egyes emberek, családok számára lettek károssá, hanem nagy közösségek, gyülekezetek, egyházak, népek számára is. Vagy azért, mert hiába való cselekedetekkel terheljük le az életünket, amit csak saját önös érdekünkben teszünk, ahelyett, hogy a különböző körülmények között kapott isteni ajándékokért érzett hálánkat tettekkel fejeznénk ki, amely a másokért végzett szolgálatot jelenti. Hiába való cselekedetek helyett a zsoltáros azt ajánlja nékünk, hogy új éneket vegyünk a szánkra, Istenünknek dicséretét. Dicsérjük azaz örömteli énekkel, dicsérjük őt. Milyen jó és hálára indító az a tény, hogy ez a gyülekezet, ezt nem csak egyenként teheti meg, hanem van egy nagyszerű kórusa, amely itt és szerte gyülekezetekben énekével, szolgálatával dicsérheti az Urat szó szerint énekével. Átvitt értelemben azonban a mi szívünkben is keletkezhet ilyen Isten dicsőíté ének, amely nem kottákból fakad, hanem a szívünkben lévő hálából. Ez azonban azt is jelenti, hogy a hálából fakadó tetteink tesznek hitelessé bennünket mások előtt. Amikor Isten tisztelet után kiáramlik a gyülekezet, akkor az minősíti a gyülekezetet, hogy vajon szó kerül-e az ige hirdetésről, a hallott igéről, vagy jön a szokásos időjárás megvitatása, az ebéd finomsága, az influenza különféle megnyilvánulási formái, vagy arról is szó kerül, mit üzent nekünk ma Isten, mit értette meg üzenetéből, gyúlt-e a szívemben vágy arra, hogy más is tudjon, halljon, például a zsoltároson keresztül kapott tanításról, azaz érzeme, hogy felelős vagyok másokért is, az Istentől mások számára is kapott üzenetnek a továbbadásáért. Miért fontos ez? Teszem fel a költői kérdést, hiszen gondolom ezt mindenki tudja. Mégis jó újból és újból tudatosítani magunkban, amit hallottunk. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Miért? Mert ezek nem szennyezték be magukat, ezek követik a bárányt, ahová megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül, első zsengéül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság. Ezek fedhetetlenek. Ezért lehet igazán imádkozni, hogy ezek a sorok valamiképpen a mi törekvéseink középpontjába kerüljenek, hogy az a bárány, aki egyedül volt igaz, és mégis bűneinket magára véve meghalt érettünk, hogy valamiképpen mi is igyekezvén arra, hogy ilyen tisztákká legyünk, próbáljuk életünket hitelesen elélni azoknak, akik várják Isten fiainak megjelenését. Azt hiszem, hogy nemigen kell magyarázni, hogy korunkban, amely az erkölcsi mélységek kora, amely a antikrisztianizmus kora, vagy a krisztustalanság mélységének egy kora, amelyben egyre inkább globális lesz a gátlástalan hazugság is, mennyire fontos a példamutatás, annak megmutatása, aminek éppen ellenkezője a sik a mai világunkban, hogy zsarolhatóságra, a másik kézben tartására, felhasználhatóságára törekszik korunk. Legyenek egyre többen, akik ezt felismerik, erőt kérve ellenállnak, és igyekeznek tisztábbak lenni, tisztábbá lenni, mint sem előtte. Ez azonban csak Jézus Krisztusba vetett hittel, a benne való bizodalommal, az ő lelkületével való éléssel, a szeretettel, szolgálattal, készséggel, a másikkal való törődés empátiájával, beleérzésével a másik helyzetébe, hűséggel, mint krisztusi fegyverekkel lehet megvívni csupán. Nos, ennek a példája ez a gyülekezet is, ahol a missziói, diakóniai, gyermek és ifjúsági szolgálatokkal lehet világosságot gyújtani lelkekben, és fellobbantani az esetleg pislákoló tüzet, amely újabb energiákul szolgál majd, újabb szívek páncéljának megolvasztására, megnyilására, hogy befogadva oda az életnek urát, úrrá engedjük őt lenni életünk nehézségein, próbáin, és lesz áldásul sokak számára, teremve 30-szor, 60-szor, 100 annyit. És most textusunkkal, alapigénkkel zárom, hogy emlékezetünkben minél jobban beágyazódjon. Ezt mondja az ige, abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat. Jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vondd el tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen. Imádkozunk azért, hogy minél többünknek, és nem csak itt lévőknek, ebben teljen kedve. Amen. Hajtsuk meg a fülünket, és imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy hálát adhatunk néked, mert megtartottál bennünket, hogy az elmúlt missziójében áldásod kísérte ezt a gyülekezetet. Lehajoltál hozzájuk, és meghallottad könyörgésüket, mindazt, amire szükségük volt. Legfőképpen az összetartó szolgáló szeretetre, és köszönjük, hogy itteni néped benned és lelked által egyfelé tekintve, egy forrásból merítve végezték a reábízott szolgálatokat. Köszönjük azt a boldogságot, amit ajándékoztál nekik, mert beléd vetették bizodalmukat, és nem csupán emberi erőbe és hatalomba. Köszönjük, hogy sok csodás tervet vittél véghez értünk. Kérünk, hogy tedd nyilvánvalóvá előttünk, hogy mi a szándékod, akaratod. Igéd és szent lelked által tedd meghallottá üzenetedet, tégy készé szüntelen akaratot keresni, megtalálni és aszerint cselekedni. Tégy bennünket készé, hogy meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól, hogy igazságodról szólhassunk, hogy hirdethessük szereteted és hűséged. Hadd teljen abban kedvünk, hogy ígéd útmutatásod szerint éljünk. Könyörgünk betegeinkért, otthon és kórházban levőkért, mindazokért, akik a te gyógyító kegyelmedben reménykednek. Kérünk téged, gyógyítsd őket, légy velük a betegágynál, és erősítsd azokat, akik az ápolás szolgálatát végzik. Különösképpen is könyörgünk a kórházakban lévő szolgálókért, akik a gyógyítás szolgálatát végzik, adj nekik erőt lelkileg és fizikailag egyképpen, hogy el tudják végezni azt a szolgálatot, amely igen megnehezült most. Kérünk téged, vedd el tőlük a csüggedést és a reménytelenséget, és add a szívük bizodalmat benned, mint aki tudja, mi történik, de azt is tudja, hogy mi fog történni. Kérünk, add szívükbe ezt a bizodalmat, és nem csak az övékbe, hanem a miénkbe is, hogy tudjuk és lássuk, mi a te akaratod, hogy legyen erőnk ezt cselekedni, és tégy készé bennünket mindezekről bizonyságot tenni mások számára. Áld meg ezt a gyülekezetet, lelkipásztoraival, elöljáróival együtt, áld meg a szolgálókat, áld meg az ifjakat, gyermekeket, felnőtteket, hogy felismerve azt az utat, amelyre elhívattak, azon végigjárhassanak hűséggel, és megtapasztalhassák, a legnagyobb kincset ebben nyerik. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. És most az Úrtól tanult imádsággal folytassuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentelt meg, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem, testvérek, az adakozást, tudván jól, hogy a jószívű adakozót szereti és megáldja az Isten. Most pedig a békesség Istene pedig, aki kihozta halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük a 275-ös számú énekek második és hatodik versét, és utána a himnuszt.